vonult. Meleg őzikeszerű pillantása csúfolódó hegykeséggel kutatta a világot, mintha csak tudtára akarta volna adni mindenkinek, hogy íme itt vagyok, kicsi vagyok ugyan, de sokkal szebb, mint ti. Megvan mindenem, ami ahhoz kell, hogy elégedetten éljem végig az életem. Ami pedig azt illeti, hiába vagy nagy, sokkal nagyobb, mint én, tudnék mutatni egy-két dolgot, amitől még te is meglepődnél, te óriás. A szürke szemű megrázta a fejét, elhessegette magától a furcsa gondolatokat. Kihúzott egy cigarettát a dobozából és meggyújtotta. Putitársát ezúttal már nem kínálta meg. Az apró pár ezekben a pillanatokban haladt el a kocsi mellett. Az asszonyka tekintete végig siklott a zaporozsec oldalán, s a szürke szeműnek az volt az érzése, mintha töredék pillanatokig összeakadt volna a tekintetük. A szőke, izmos férfi várt néhány pillanatig, aztán kiszállt a kocsiból. Fejét mélyen lehajtva a hátulsó ablak fölé hajolt és lekotorta róla a havat. Aztán visszaült a kocsiba és addig bámult a vidáman csúszkáló pár után, amíg be nem fordult a kasarkon. A liliputi férfi meglógázta a lábát és megpöckölte mutató ujjával a slusszkulcsot. Ilyen volt mindig. Milyen? Vidám, felelőtlen, könnyed. Érti, mire gondolok? A szürke szemű kifújta a füstöt. Azt hiszem, igen. Mit tanácsol? Vele nem megy. Csak nélküle. Biztos benne, hogy nélküle menni fog. Azt bízza csak rám. A szőke biccentett. Vetnék rájuk még egy pillantást. Most a busz megálló végében, egy magasra felhány csóderrakás tövében állította le a kocsit. Az apró pár éppen ekkor érte el a megállót. A szürke szemű résnyire nyitotta az ajtót. Előbb vékony, kotkodácsoló szavakat hallott, mintha valaki kelleténél nagyobb sebességgel játszott volna le egy magnó felvételt, azután pedig egy csengő kacagást. Mintha régmúlt karácsonyok ezüst csengői csilingeltek volna a hóesésben. A bundás asszonyka lehajolt, apró hógolyót gyúrt aprócska tenyerében és ügyetlen mozdulattal férje kabátjához hajította. Aztán lehajolt, hogy ujjat gyúrjon magának. A lógó bajuszú férfi vette alapot. Elrejtőzött a deszkából, ideiglenesen emelt megálló épület falai mögé és onnan lesett tévődve kifelé. A következő golyócska az épület ablakán csattant. A szürke szemű ismét hallotta a kotkodácsolást és a csengő kacagást. Behunyta a szemét, megnyomkodta az ornyergét, és behúzta maga mögött az ajtót. A liliputi férfi gunyoros kifejezéssel nézett a szemébe. Eleget látott? A világos szemű nem válaszolt. Gázt adott és bevágott a városba vezető útforgatagába. Rostov. Január 12. Olga Nyikolajevna megpróbálta leügyeskedni a fedőt a leveses fazék tetejéről. Előbb a sámlit tette a gáztűzhely mellé, gondosan ellenőrizte, hogy nem billege, aztán rálépett és hegyes, piros nyelvecskéjét kidugva a fakanál végével megpróbálta letolni a fedőt a fazékról. Éppen belekóstolt volna a levesbe, amikor meghallotta a csengő hangját. Türelmetlenül szólt, egyszer, kétszer, háromszor egymás után. Türelmetlenül és idegen. Olga Nyikolajevna többször is észrevette, hogy érti a csengő szavát már a csengetés módjából meg tudja állapítani, ki áll az ajtó előtt. A férje, Alexej Alexejevics lehelet finoman nyomja meg az alsó csengőt alulra is szereltettek egyet, hogy a maguk fajtájúak is könnyedén elérhessék, mintha tangó harmonika basszus gombján játszana az ujja. Ljosa, a szomszéd gyerek, aki néhány rubelért rendszeresen lehordja a szemetjüket a szeméttartályba, vadul és idegesen csenget, mintha soha, semmire nem lenne ideje. Aztán itt van Szergej Lavrentyics is lágyan csenget, mint a férje, de van valami kérlelő alázat a csengetésében. Mintha a csengő hanggal is kedveskedni kívánna neki. A csengő ismét felberregett. Követelődző, idegen volt a berregése. Nagy ember állt az ajtó előtt, hiszen a felső gombot nyomta meg. Olga Nyikolajevna természetesen a két csengő között is különbséget tudott tenni. Az alsó fátyolosabb volt, a felső élesebb, riasztóbb. Hóna alá vette a sámlit, kirobogott az előtérbe, letette az ajtó elé, felkapaszkodott rá, és kilesett a kémlelő nyíláson. Az ajtó előtt kifejezetten elegánsan öltözött, szőke, világos szemű férfi állt, aki a hideg ellenére sem viselt sapkát. Talán csak a kocsijában hagyta, gondolta Olga Nyikolajevna, miközben lemászott a sámliról. Talán eltévesztette a házszámot, keres valakit. Mióta beköltöztek, nem múlt el nap, hogy ne csengette volna fel valaki őket egy-egy ismeretlen, aki más ismeretlenek után tudakozódott. Olga Nyikolajevna közelebb tette a sámlit az ajtóhoz, és az alsó kilincsel kinyitotta. Persze csak résnyire, hogy kilásson rajta. A biztonsági láncot nem akasztotta ki. Az ismeretlen, világos szemű férfi egyenesen a szemébe nézett. Mintha számított volna rá, hogy hova kell néznie. Olga Nyikolajevna meglepődött. Az ismeretlenek általában elnéztek a feje felett, s csak akkor hullott lekoppanva az álluk, amikor rájöttek, kivel van dolguk. akkor aztán nem győztek feszengeni. Már persze a normálisabbja. A hülyék és részegek vihogtak, egymást bögdösték, ízléstelen megjegyzéseket tettek, a gyerekek pedig hangosan kérdezgették a szüleiket, hogy a bácsinak miért olyan ráncos a képe, mint a majomé, és hogy ezt az élőhajas babát hazavihetnék-e a többi mellé. A világos szemű férfi azonban egyenesen a szemébe nézett. Olga Nyikolajevna nem látott semmit a tekintetében, sem gúnyt, sem meglepetést, mintha már korábban felkészült volna a látogatásra. Jó estét, Olga Nyikolajevna! Jó estét! A férfi zakója felső zsebébe nyúlt és egy piros borítású igazolványt dugott be a résen. Szeverkin vagyok, Félix Mihajlovics, beszélnem kell önnel, Olga Nyikolajevna. Az asszony érezte, hogy elszorul a torka, majd leszédült a sámliról. Honnan? A férfi mozdulatlanul tartotta az igazolványt, s, mintha arra biztatta volna, hogy vegye el. Népi ellenőrzés, beengedne kérem, Olga Nyikolajevna szeme előtt összefolyt az igazolvány és az igazolvány tartó kéz. Összefolytak a betűk, az állami címer, az aláírások és a pecsétek. Mindent összemosott a testét lelkét szorongató iszonyatos félelem. A férfi felfogta az asszony testéből áradó félelem hullámokat és barátságosan elmosolyodott. Nem kell aggódnia, kérem. Érdeklődni jöttem egy bizonyos ügyből kifolyólag. Az asszony nagyot nyelt, és mielőtt lemászott volna a sámliról, bevetette utolsó fegyverét. Nincs itthon a férjem. A férfi csodálkozva húzta fel a szemöldökét. De hiszen én önnel akarok beszélni, Olga Nyikolajevna. Velem? Beengedne, kérem. Olga Nyikolajevna, akinek a füle operetteken és hangjátékokon edződött, nyomban felfedezte a férfi szavai mögött rejtőző, egészen halvány és normál fül számára alig ha nem észrevehetetlen akcentust. Valaha régen, mintha már hallott volna ilyen lágy, icipicit éneklő hangsúlyozást. Istenem, mikor is, amikor aztán a férfi illedelmesen helyet foglalt Alexei Alexeyevics karosszékében és zsebkendőjével megtörölgette az orrát, a zsebkendő különben patyolat fehér volt, Olga Nyikolajevna megnyugodott. Rájött, hogy nem kell aggódnia. Ez a férfi nem fogja sem kirabolni, sem megerőszakolni. A szürke szemű mosolygott, és ismét előhúzta az igazolványát. Nem óhajtaná még egyszer megtekinteni, Olga Nyikolajevna? Tudom, hogy az ajtó előtt nem terjedhet ki a figyelme minden apróságra. Maga rendőr, a szőke felnevetett, lágy, bizalomgerjesztő nevetéssel. Ugyan, dehogy, a népi ellenőrzéstől vagyok, Olga Nyikolajevna felsóhajtott. Neki aztán édes mindegy, hogy hívják a hatóságot. Talán csak a KGB kivételével. A többieket csak ki nem állhatta, ez utóbbitól viszont egyenesen kiütéseket kapott. Mióta az a szerencsétlen dolog történt? Mikor is már, Jézusom, Olga Nyikolajevna éppen csak belepillantott az igazolványba, aztán már adta is vissza. Miről van szó, kérem, maga is érezte, hogy túlságosan is hivatalosra sikeredett a hangja, de közben a levesre is gondolnia kellett. Még 10 perc és le kell vennie. Remélte, addigra megszabadult hivatlan látogatójától. A férfi keresztbe tette a lábát. Olga Nyikolajevna megfigyelte, hogy a férfi ruhája első osztályú anyagból készült olyamból, amilyet mostanában már nemigen látni az üzletekben. Vesse le a kabátját, kérem, a férfi mosolygott. Inkább csak kigombolnám, ha megengedi. A fekete, raglán galléros lóden kabát is külföldi szerzemény lehetett. Már csak a gombok miatt is. Ekkora kerek, ezüst címben játszó gombokat még életében nem látott. A szőke férfi enyhe mosolyjal figyelte, mintha olvasott volna a gondolataiban. Olga Nyikolajevna, úgy tudom, ön a postai főigazgatóság dolgozója. Jól tudom, az asszony nagyot nyelt, mielőtt válaszolt volna. Nagyon szerette volna, ha Alexei Alexeyevics itt van mellette. Fogalma sem volt ugyanis róla, kötelese válaszolni a szőke férfi kérdéseire, kötelese beismernie, vagy egyszerűen csak elmondania, hol dolgozik, és egyáltalán, mihez van joga a népi ellenőrzésnek. A szőke megsimogatta az állát. Olga Nyikolajevna, a népi ellenőrzés egy bizalmas ügyben szeretné kikérni a véleményét. Ugye, számíthatunk a segítségére, a kisasszonykában benszorult a levegő. Jézusom, hát mit akarnak tőle, hiszen ő nem tud semmit. Akkor a fogaskerék egy hatalmas gépezetben, hogy csak nagyítóval lehet észrevenni, és ebben az esetben nem csak azért, mert egyébként is liliputi. A férfi egyenesen a szemébe nézett. A főnökéről, Georgi Viktorovics Mazurovról lenne szó. Olga Nyikolajevna majd lefordult a székről. Jézusom, Georgi Viktorovics, mit csinált az a szerencsétlen? A férfi folytatta. Georgi Viktorovics Mazurov elvtárssal kapcsolatban bizonyos gyanú merült fel apropó, azzal bizonyára tisztában van, Olga Nikolajevna, és nem kell külön felhívnom a figyelmét, hogy amiről beszélünk, az szigorúan bizalmas önnek, mint állampolgárnak kötelessége segíteni a munkánkat. Aki visszaél a nép bizalmával, és pozícióját jogtalan előnyszerzésre, ne talántán erkölcstelen vagyon gyarapítására használja, nos, az megérdemli, hogy a nép kérdőre vonja. Egyetért velem, Olga Nikolajevna persze, mondta az asszony rémülten. Hogyne, persze tudjuk, hogy ön talpig becsületes, Olga Nikolajevna, ezért is fordultunk önhöz. Nem a pozíciója miatt, ezt meg kell értenie, bár eszemben sincs lebecsülni a munkáját. Öngyors kézbesítő, Olga Nikolajevna, gyakorta kézbesítiratokat Georgi Viktorovics Mazurovnak. Persze, azaz alkalomszerűen. Az aporozsjei acélműből is. Honnan? Zaporozsjei acélmű, ismételte a szürke szemű türelmesen. Erre őszintén szólva nem emlékszem. De elképzelhető. Elképzelhető, nem tudom, a szürke szemű, mintha elkedvetlenedett volna. Komor hullám futott végig az arcán, aztán ismét elmosolyodott. Lehet, hogy Fjodor Zajkin kézbesít Zaporozsjéből, Olga Nikolajevna belátta, jobb lesz, ha válaszol az ismeretlen minden kérdésére. Mégpedig egyenesen és határozottan. Neki nincs takargatni valója, ez pedig úgy is tud mindent. Naná, hogy tud, hiszen tudatlanul nem jött volna hozzá. Jobb lenne, ha megvárnánk a férjemet, mondta mégis, szinte akarata ellenére. A leves, ugyanis, a férfi előre hajolt. Ne ijedjen meg, Olga Nikolajevna, de a férje ma csak éjfél körül érkezik haza. Olga Nikolajevna elfehéredett. Érezte, hogy remeg a lába, mint, amikor, annak idején, egymás után háromszor kellett megismételnie a felvonást zárópolkát. Éjfél körül, hiszen ő. Ne ijedjen meg, Olga Nikolajevna, Alexej Alexejevicsnek sürgős munkája akadt. A mi megbízásunkból, az apró asszonyka maga sem tudta, honnan vette a bátorságot, hogy ráripakodjék a hatalmas termetű férfire, aki onnan jött. Mert Olga Nikolajevna számára honnan volt a népi ellenőrzés, a pártközpont, a minisztertanács és a KGB is, annyi más egyébbel együtt. Ezt nem tehetik, csilingelte, mert még felháborodásában is úgy szólt a hangja, mint az ezüst csengettyű. Ezt nem tehetik, ezt nem. Félreért, Olga Nikolajevna. Tudjuk, hogy Alexej Alexejevics kiváló könyvszakértő. Nos, ma este egy kényes feladattal kell megbirkóznia. De hát a leves, főzze csak meg, Olga Nikolajevna. Ha nincs ellenére, megvárom. Megvárja. A szőke férfi megköszörülte a torkát. Arról lenne szó, Olga Nikolajevna, hogy mint már említettem, szeretnénk, ha ellenőrizne néhány adatot. A kicsi asszony a szíve elé kapta a kezét. Én? Hiszen én csak. Önnek be kell írnia az átvett táviratok számát a kézbesítő könyvébe, így van így, de... Birtokunkban van az aporozsjei acélmű iktatókönyve, természetesen komputerbe táplálva. Tudja, mit jelent ez, hogy az ördögbe ne tudnám, futott át az asszonyka agyán a gondolat. Azt jelenti, hogy jó ideje figyelitek őket, de mi közöm mindehez nekem. Azt jelenti, folytatta a világos szemű férfi szinte közönösen, hogy meg kell kérnem önt, fáradjon be hozzánk, mi kivetítjük önnek az iktatókönyvet, ön pedig, Olga Nikolajevna. Nem lehetne, itt csilingelte a csengettyű bizonytalanul. Nem igen, vakarta meg a feje búbját a szürke szemű. Ahhoz át kellene telepítenünk néhány számítógépet, úgy 2-3 teherautónyira valót. Ezt viszont alig ha tehetnénk meg feltűnés nélkül. Értem, de azonnal, nagyon megköszönnénk, és ha a férjem közben, a szürke szemű mosolygott. Alexej Alexejevics csak 10 perccel az ön hazaérkezése után fejezi be a munkáját. Az apró asszonykából kifogytak az érvek. Istenem, hát mit is mondhatna még neki? Hogy semmi kedve elmenni hazulról, hogy a tűzhelyen forra leves, hogy Alexej Alexejevics bármikor betoppanhat. Azaz, már tudja, hogy nem azután hideg is van odakint, fel kell öltöznie, a szemüvege sem jó, már többször is elhatározta, hogy kicserélteti. Az utóbbi időben egyre gyakrabban ugrálnak a betűk a szeme előtt. Indulhatunk, Olga Nikolajevna? A liliputi asszony mélyet sóhajtott. Nehézkesen lekászálódott a székről s gyors, kacsázó léptekkel besietett a fürdőszobába. A szürke szemű felvett az állólámpa alá helyezett kis szekrénykéről egy folyóiratot és belelapozott. Egészen addig lapozgatta, amíg az immár felöltözött, csizmát és bundát öltött asszonyka vissza nem tért a szobába. Olga Nikolajevna gombócot érzett a torkában, de igyekezett hősiesen viselkedni. Akár indulhatunk is. A szürke szemű férfi lerakta az újságot és a konyha felé intett. ne feledkezzék meg a levesről. Olga Nyikolajevna barátságos, meghitt kis sikkantást hallatott, amilyet csak régi ismerősök jelenlétében enged meg magának az ember. Kifutott a konyhába és magasra nyújtózva elfordította a gázcsapot. Csak később, már odakint a hóesésben jutott eszébe, hogy a szürke szeműt is megkérhette volna rá. Olga Nyikolajevna zsigereiben érezte a helyzet komikumát, ahogy egymás mellett haladtak a folyosón. A szürke szemű árnyéka betakarta, mintha állandó napfogyatkozás követné. Egészen addig tartott a megmagyarázhatatlan jókedve, amíg ki nem értek a kapu elé. Ott megtorpant, de hiába várta, hogy előgördüljön valahonnan egy nagy, fekete kocsi, amilyen azonnal jövő alakoknak dugál, nem történt semmi hasonló. Ehelyett a szőke lehajolt és gyengéden megérintette a könyökét, sajáda felé irányította. Arra, Olga Nyikolajevna. Hát nem kocsival megyünk, kérdezte csalódottan és kissé hihetten is, hiszen az egyre szaporábban hulló hó akadályozta a járásban. Mit tudjátok ti, óriások, hogy nekünk néha még egy-két centiméteres hó is legyőzhetetlen akadály jelent, dohogta magában, összehúzta mellén a bundáját, rácsapott tusánkája tetejére, s növekvő ingerültséggel elindult a szőke mellett. Az ördögbe is, remélem nem akarsz kilométereket gyalogoltatni velem. Szándékosan nem kocsival jöttem, mondta a szürke szemű, mintha csak aki nem mondott kérdésre válaszolt volna. Nem szeretem a feltűnést. Egy nagy kocsin mindenkinek megakad a szeme, nem igaz? Lehetséges, vonta fel a vállát Olga Nyikolajevna. Merre megyünk? Az átjáró mellett van a központ. Ismeri az épületet? Olga Nyikolajevna nem ismerte, és az átjárót sem ismerte. Életében alig, ha nem csak egyszer ment keresztül rajta, amikor egy könnyebb szívrohama után Alexej Alexejevics elhatározta, esténként sétálnak egyet. Akkor mentek át a felüljáron, de mivel a közeli pályaudvar miatt erősen szennyezett volt a levegő, másnap másik irányt választottak. Némán haladtak egymás mellett, amíg el nem érték a felüljárót. A szürke szemű az órájára pillantott és lassúbbra fogta a lépteit. 8 óra 5 perckor kell jelentkeznünk, mondta magyarázatképpen. 5 perc múlva 8, nem akarja egy kicsit kifújni magát? Olga Nyikolajevna az egyre sűrűbben szállongó hópelyhekre nézett, és régi karácsonyok jutottak az eszébe. Bár az utóbbi években nem volt tilalmas megünnepelni a karácsonyt, ők mégis megünnepelték. Már csak azért is, mert többen voltak közöttük litvánok, és két idevalósi lengyel is. A legutolsó előadás után összegyűltek ott, ahol éppen voltak, szállodában, magánlakáson, nem egyszer lakókocsiban karácsonyfát állítottak és énekeltek. Nem is mindig karácsonyi énekeket. Előbb, persze, azért megemlékeztek a kis Jézusról, aztán később jöttek a népdalok, sőt az operettek is. Dalok a Dohányon vett kapitányból, a Vidám vásárból ő leginkább Dunajevszkijt szerette. Még sírni is tudott, ha eszébe jutottak a csodaszép sorok. Szél, szél, száj keletről hozzánk, szél, szél, új világot hoz ránk. Észrevétlenül a felüljáró közepére értek. Alattuk a félelmetes mélységben szemaforok zöld és vörös fényei pislákoltak, váltók csattogtak valahol a hóesés mögött hangcóró tompa hangja szólt. Az apró asszonyka a korláthoz tapadt és lenézett a mélybe. Azt hitte, a hóeséstől nem fog látni semmit, s maga lepődött meg a legjobban, amikor mint repülőgépről nézve az ukrán folyók, ott kanyarogtak alatta a sínek ezüst csíkjai. Mozdony füttyentett, s a hófüggöny mögül fülébe szűrődött a közeledő vonat zakatolása. A szürke szemű ismét az órájára pillantott. A moszkvai gyors, meg akarja nézni, villámsebesen az asszonyka hóna alá nyúlt. Mint kíváncsi és erőszakos kisgyereket a szülei, felkapta és a mélység fölé tartotta. Olga Nyikolajevna csak éveknek tűnő másodpercek múltán jutott el oda, hogy kiáltani tudjon. Jaj, mit csinál? Tegyen le azonnal, mit csinál? Jaj, a mozdony, mint tátott szájú ördög száguldott a híd felé. Óriási, tágra meresztett, vörös szemei fenyegetően fúródtak az övébe, s még akkor sem engedték ki a fogságukból, amikor a hídtól elszakadva lehullott a sínekre. Ekkor már nem jajgatott, összeszorította a száját és arra gondolt, hogy vajon ki fogja megmelegíteni Alexej Alexejevicsnek a levesét. A moszkvai gyors elsuhant a híd alatt, és a hóesésbe veszett. Moszkva, január 20. Ebben az évben csak nem akart leesni az első hó. Igaz, hogy már október végén szállingózott valami, de ezt még az óvodás gyerekek sem nevezték hónak. Ahogy leesett, nyomban el is olvadt. A fákon tépett zászlóként lobogtak a széltől szaggatott sárga levelek. Igor Petrovics Patkanoval ezredes leállította kocsiját az erdőszélen, bekapcsolta a biztonsági berendezést, és szép kényelmesen átöltözött. Volt még ideje a találkozóig. komótos, nyugodt mozdulatokkal lehúzta zakóját, pulóverét, felöltötte tréningruháját. Az erdei ösvény, amelynek a kezdeténél parkolt, meredek hegyoldalon vezetett felfelé. Az ösvény mindkét oldalán vastag törzsű fák álltak, így levelek nélkül Igor Petrovics nemigen ismerte fel őket. Bezzeg, fiatal korában, amikor még a határőrség soraiban végezte a biztonsági munkát, a levelek zizegéséről, sötét éjszakában meg tudta mondani, milyen fa van előtte. Mára azonban már jótékony feledést akarta az akkori éveket. Ugrott 2-3-at, kipróbálta kölcsönbe kapott edzőcipőjét, aztán mély lélegzetet véve neki veselkedett az ösvénynek. Tapasztalt, öreg katonaként, óvatosan futott, nem engedte át magát a váratlanul rátört szabadság mámorító érzésének. Tudta, hogy az emelkedő után folytatódik az ösvény, sőt még azon túl is. Ha fejetlenül neki ront a messzeségnek, 10 perc múlva a fák alároskadva tüdejét köpködi a fonyattavarra. Kényelmesen, lassú tempóban egészen addig futott, amíg csak meg nem pillantott egy férfit a közeli bokor mögött. Nem kellett éles indián szem hozzá, hogy felfedezze. A pasas égő vörös melegítőt és csúcsos, bojtos sapkát viselt, csak az nem vette volna észre, aki vak, és ráadásul még nem is arra felé néz. Patkanoval ezredes nem fecsérelte idejét a felfedezett férfira, hanem futott tovább. Amerre csak a szemmel látott, földre döntött faröntök, gyökerestől kitépett tövek, ágak hevertek látszólagos összevisszaságban. Nem messze, körülbelül az irtás közepe táján sárga földgyalú árválkodott gyalú részét bánatosan lehorgasztotta a földre. Ennek a vezető fülkéjében pillantotta meg a második piros melegítőst. Ez is rövid hullámú adóvevőt tartott a kezében és kimerett szemekkel figyelte futását. Igor Petrovics úgy gondolta, elfut az irtás széléig, rátelepszik egy fatönkre, és addig ül rajta, amíg érte nem jönnek. Szép-szép a sport, azt azonban mégsem kívánhatják, hogy körülfussa Moszkvát, ráadásul hatalmas, 50 km sugarú körben. Már az irtás széle felé járt, amikor felbukkant valaki az orra előtt. Olyan hirtelen vált ki a fák közül, mintha szándékosan meg akarta volna ijeszteni. Alacsony, köpcös, kopaszodó férfi volt, ahogy megpillantotta, azonnal ráismert. Többször látta a televízióban, legutoljára éppen a Népi Küldöttek országos értekezletén. Felszólalásában az újonnan alakult szövetkezetekkel foglalkozott. Ember legyen a talpán, aki meg tudta volna mondani, hogy támogatta, vagy elítélte őket. Igor Petrovics megtorpant, és mint ilyenkor szokás, várakozó álláspontra helyezkedett. Lelassított, és csípőre tette a kezét. A kopasz, köpcös férfi szuszogva megközelítette, és a hegyhát felé lendítette a karját. Maga honnan indult? Igor Petrovics megfordult, és a távolba mutatott. Az ösvény végéről, a hegyháton túlról, a köpcös férfi elismerően elhúzta a száját. Ó, az legalább 2 kilométer, egyszer én is szeretném végigfutni. Legyintett, azoknak a férfiaknak a beletörődő mozdulatával, akik egészségüket, erejüket, szabadidejüket felteszik együgyre, s készek ezekről, a különben csábító lehetőségekről, nagy sóhajtások kíséretében lemondani, ha az ügy érdeke úgy kívánja. Hogy van, Igor Petrovics? Köszönöm, jól, mintha azt hallottam volna, hogy nyugdíjba készül. Igor Petrovics felhúzta a vállát. Ogarkov el akart küldeni, a másik felkuncogott. Ogarkov, akkor jól kitolt magával, Igor Petrovics. Ha nem löveti le a koreai gépet, maga már elégedetten horgázgathatna egy isten háta mögötti szibériai falucskában. Megveregette Igor Petrovics vállát. Nem éhes. Köszönöm, nem, már reggeliztem. Akkor tudja mit, sétáljunk egyet, mondjuk arra, és az irtás magaslati vége felé mutatott. Sétálunk és beszélgetünk. Mit szól hozzá? Meg sem várva Igor Petrovics válaszát, elindult előre, majd néhány lépés után, ahogy az ösvény kiszélesedett, félrehúzódott, hogy Patkanoval ezredes elférhessen mellette. A köpcös férfi körülnézett, mintha azt figyelné, jelen vannak-e még az adóvevősök, aztán egyszeriben megváltozott a hangja. Eltűnt belőle a joviális patriarchalizmus kiélesedett, mint a késpenge. Tehát ön a mi emberünk, Igor Petrovics. Megvallom, amikor először értesültem róla, elbizonytalanodtam. Tudja miért? Patkanoval ezredes tudta, persze hogy tudta. A köpcös arra célzott, hogy évekkel ezelőtt lelépett Patkanov helyettese, aki egyeltűnt párizsi rezidens nyomainak felderítésére utazott ki, aztán a helyett, hogy azt tette volna, amivel megbízták, felszívódott, s hónapok múlva egy amerikai tévétársaság kamerái előtt bukkant fel. Igor Petrovicsnak 5 évi kemény munkájába került, hogy a gazembert Beverly Hills közelében elüsse egy autó. Úgy a falhoz kente, hogy lekvárként csorgott le róla. Azt hiszem, igen. Nem, mintha szemrehányást akarnék tenni. A lónak négy lába van, mégis megbotlik. Botlás és botlás között azonban óriási a különbség. Vannak botlások, amiket nem lehet jóvá tenni. Ilyenkor a lovat elviszik a mészárszékbe és virslit csinálnak belőle. Patkanov bölcsen hallgatott. A köpcös felemelt a földről egy letört fágat, és csapkodni kezdte vele az ösvény szélén nőtt, már rég elszáradt kórókat. Mint hallottam, elvállalta a megbízatást. Patkanov biccentett. Igen, elvállaltam. Miért? Elvi okokból, a köpcös felvonta a szemöldökét. Ezt értsem úgy, hogy ideológiai meggyőződés van a hátterében. Patkanov megértette, hogy csíkos talajra tévedt. Az ideológia nem az ő műfaja. Hitvitákkal nem foglalkozik, azzal csak játszadozzék a köpcös és a hozzá hasonlók. Arról van szó, morogta Patkanov, hogy meggyőződésem, amit ő tesz, az rossz az országnak, rossz a népnek, mindenkinek rossz. Magának és nekem is rossz, mondta a köpcös. Erről van szó, ismételte az alezredes. A köpcösnek, úgy tűnt, tetszik a válasz. Helyes, tehát az akcióért ön felel. Fedőneve. Mie? Fedőneve, ismételte türelmesen Patkanov. Az a szokás, hogy az akcióknak fedőnevet adnak. Hülye szokás, mondta a köpcös. Ennek nem lesz fedőneve. Az alezredes nagyot nyelt. Értettem, mondta, nem lesz fedőneve. Továbbá lépéseket tettünk arra nézve, hogy bal siker esetén a szálak egyenesen magához vezessenek. Ha bármi is történne, maga a felelős mindenért. Egy személyben, maga egy őrült, aki társak nélkül, legfeljebb néhány beosztottjával vállalkozott a felháborító akcióra. Ugye, értjük egymást. Tökéletesen, mondta Patkanov. Éppen ezért, jobb, ha tart magánál minden eshetőségre készen, egy méregfiolát. Nem is tudom, melyik filmben láttam. A szájába veszi és kellő pillanatban elharapja. Ez esetben azonban nem lesz gyászsor tűz a temetésén. Tudom. Tehát a felelősség az öné. Egy magányos őrült akciója. Kivéve, persze, ha nem tudja bevenni a mérget és megtörik a vallatás során. Akkor mi a helyzet? A köpcös tovább csapkodta a száraz kórókat. Ebben az esetben én vagyok a következő láncszem. Engem is magával ránt, de csak engem értem. Nálam megszakad a lánc. Ha megtörténne, aminek nem szabad megtörténnie, akkor az enyém a felelősség. Érti? Tehát ön fedezi a többieket? A köpcös abba hagyta a csapkodást és villámló szemekkel nézett rá. Patkanov megértette, hogy túllőtt a célon. Nincsenek többiek, alezredes, én vagyok egyedül. Maga tőlem kapta a parancsokat. Soha nem hallotta, hogy a célponton kívül egyetlen nevet is kiejtettem volna a számon. Világos, igen. Remélem, nem kell még egyszer elismételnem, az első lépcsőfok maga, a másodikén, tovább nem vezet lépcső sehova. Ezt jegyezze meg, Patkanov. Patkanov alezredes elgondolkodott. Megpróbálta kitalálni, miért vállalta a köpcös, amit ő is vállalt különben. Csak hogy ég és föld a különbség kettejük között. Neki ez a szakmája, a köpcös viszont, ha jól tudja, világ életében még fegyverhez sem nyúlt. A továbbiakban lenne szíves válaszolni néhány kérdésemre. Azért jöttem ide, mondta lakonikusan az alezredes. Ki az illető? Patkanov elbizonytalanodott. Tapasztalatból tudta, nem jó, ha a politikusok túl sok információval rendelkeznek. Addig rendben van, hogy ő viszi vására a bőrét, ezért fizetik, és ezért választotta ezt a hivatást, az azonban nincs ínyére, ha túlságosan magasra nő a rizikófaktorok száma. Fontos ezt kérdezte kényszeredetten. A köpcös botjának erőteljes ütésével ketté tört egy kórót. Nekem nem, elhiheti. Ebből a szempontból tökéletesen megbízom magában. Vannak azonban olyanok, akik tudni szeretnék. Miért? A köpcös kezében megállt a bot, mielőtt még lecsaphatta volna egy kóró szarma fejét. A kérdéseket én teszem fel, alezredes. Tegyem fel ismét. Talán nem jól értette. Patkanov kelletlen képet vágott. A fedőneve, Keselyű. Fedőneve. Patkanov elégedetten elmosolyodott. Neki van fedőneve, és nem mi adtuk neki. Uramisten, dünnyögte a köpcös. Mi ez a marhaság, hogy Keselyű? Miért nem mindjárt Rambó? Továbbá, mit jelent az, hogy nem maguk adták neki? Az alezredes belátta, hogy beszélnie kell. Már csak a saját érdekében is. Ha nem tartják megfelelőnek a feladatra, úgy eltüntetik, mint egy gyümölcsfoltot a mosodában. Előbb elkerül egy isten háta mögötti szibériai garnizomba, ott aztán az első gyakorlaton nagyon lövi egy őr, vagy eltrafálja egy kószagolyó. Megköszörülte a torkát és igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy tökéletesen lojális a köpcöshöz. Ismétlem, a fedő neve Keselyű. Odaát kapta a nevét. Odaát. Úgy értem, Amerikában. A maguk embere volt Amerikában. Patkanov szinte szomorúan rázta meg a fejét. Éppen fordítva, az övék van nálunk. Patkanov épp elégedetten vigyorogni akart a köpcös rémült tekintete láttán, de belefagyott a vigyor. A köpcös ugyanis elhajította a botját és mindkét kezével a katona torkának esett. Maga idióta, szerencsétlen idióta, mibe vitt bele engem? Mindig is tudtam, hogy a katonai elhárítás hülyék gyülekezete, de magáról mégis csak többet képzeltem, Patkanov. Maga emeletes barom, hülyébb, mint egy szakasz csapajev együttvéve, pusztuljon a szemem elől. Két napot kap, hogy az egészet, amit eddig összeszartak, rendbe rakja, és minden nyomot megsemmisítsen, különben. Patkanov rémülten lógott a köpcös kezei között. Bár egyetlen ütéssel a pokolra küldhette volna, természetesen esze ágában sem volt megtenni. Jól is néznénk ki, ha a katonai elhárítással ezredese csak úgy egyszerűen szájon kaphatná a KB egyik titkárát. A köpcös hirtelen kiózanodott. Felemelte a karját és a buldózer felé intett. S miután intését nem követte géppisztoly sorozat, vagy a rejtőzködő mester lövész golyójának sziszenése, Patkanov rájött, hogy az intés alig, hanem az ellenkezőjét jelenti. A köpcös lehajolt és felvette a botját. Ennyi idő éppen elég volt Patkanovnak, hogy visszanyerje lélek jelenlétét. Jelenthetek. A köpcös megköszörülte a torkát és ismét leterített egy kórót. Hallgatom, egészen előről kezdeném, ha megengedik. Amikor megkaptuk a megbízatást, gondolkodni próbáltunk. Összehívtunk egy belső szakértői bizottságot, egészen pontosan 3 embert. Megvizsgáltuk a lehetőségeket. Konkrétan, hogy kikre lehetne számítani. Több elképzelés között választhattunk, de őszintén szólva egyik sem nyerte meg a tetszésünket. Hosszas töprengés után arra az elhatározásra jutottunk, hogy miért ne kaparják ki ők nekünk a gesztenyét. Kik azok az ők? Konkrétan az amerikaiak. A köpcös felsóhajtott. Ez az évszázad legeszeveszettebb ötlete, ezredes. Ha még Sztálin volna a Kremlben, ön holnap reggel már egy tömeg sírlegalján találná magát. Sztálinnak, úgy mondják, volt érzéke a bizarr megoldások iránt. A köpcös elmosolyodott. Gondolja, hogy vették fel a kapcsolatot ezzel az izé Keselyűvel. Kiküldtünk valakit. Amikor Jazovként járt, egyik emberünket benyomtuk a küldöttségbe, ő vette rá Keselyűt. Mivel? Természetesen pénzzel, de nem ez volt a döntő, hanem mi, vannak olyanok odaát is, akik nem dalolnak az örömtől, annak láttán, hogy mi történik itt. Ha mi leszerelünk, nekik is. Értem, mondta a köpcös szemináriumszerű hangon. Az amerikai hadipotenciálnak sem érdeke a leszerelés. Látja, ebben jobban bízom, mint a pénzben. Azt akarja tehát a tudtomra adni, hogy Keselyűt rábeszélték odaát, vállalja a feladatot. Én inkább úgy mondanám, értésére adták, hogy nem ellenzik, ha ebben az ügyben együttműködik velünk. Azt mondták, Keselyű szívesen dolgozik nálunk. Miért? Ezt nem tudjuk, ők sem tudták. Valami megérzésféle inkább. Mit tud a Keselyű? Keveset. És nem is fog sokat megtudni. Természetesen vannak segítőtársai, de azok hallgatnak, mint a sír. Ki a felső kapcsolata? Én. Vannak bizonyos terveik azzal kapcsolatban, hogy mi lesz azután? Patkanov mosolygott. Keselyű eltűnik, úgy érti, hogy likvidálják. Természetesen, a köpcös elgondolkozva a levegőbe bámult. Tetszik nekem az ötlet. Kicsit ugyan kalandosnak tűnik, de tetszik. Az élet gyakran felülmúlja a kalandregényeket, mondta Patkanov. A köpcös ismét a buldózer felé intett. Rendben van, várjon, amíg újra hívom. Addig ne kezdjenek semmihez. Annyit mondhatok, hogy a magam részéről támogatom az elgondolásait. Nagyot csapott egy kóróra és Patkanovra nevetett. Biztató, elbocsátó nevetéssel. Patkanovnak most az lett volna a dolga, hogy elköszön, megfordul, és lassú futással eltűnik a fák között. Az alezredes azonban nem mozdult. Tétova félmosolyjal az arcán a köpcösre bámult, mintha mondani akarna még valamit. A köpcös észrevette a katona tipródását és türelmetlenül felvakkantott. Nos, mi az, alezredes, van még valami? Patkanov megköszörülte a torkát. Keselyű már meg is érkezett. A köpcös előtt megfordult a világ. Ordítani akart, de nem jött ki hang a torkán. Érezte, hogy verejték cseppek futnak végig a hátgerincén, senyhe szédülés keríti a hatalmába. Mit beszél? Tudja egyáltalán mit beszél? Engedély nélkül. Patkanov széttárta a karját. Gyorsan kellett dönteni. Keselyűnek más dolga is van. Azok úgy gondolták, hogy sokkal fontosabbak, mint a mi hasfájásunk. Azt mondták, vagy most visszük Kesejűt, vagy soha. Uramisten, Patkanov, maga el fog rothadni. Hogy fogom én ezt beadni nekik? Patkanov úgy gondolta, jobb, ha egyszerre túlesik az egészen. Ezért meg sem várva, hogy a köpcös kilihegje magát, folytatta. Kesejű és csoportja megkezdte a munkát. Mikor? Már másfél hónapja, mire a köpcös egészen magához tért, Patkanov már a hátát mutatta felé. Futott, vagy inkább ügetett a dombon felfelé. A köpcöst megkísértette a gondolat, hogy intsen egyet és elégedetten nézze, amint Patkanovot lekaszálja egy sorozat, de végül is esze ágában sem volt inteni. Egyszerűen nem tudott rájönni, hogy Patkanov közveszélyes őrülte, konok bűnöző, vagy zseni. Gondolta, ezt a kérdést másnak kell eldöntenie. Moszkva. Január 21. A köpcös felvette a telefont, s amikor a barátságos női hang beleszólt a kagylóba, összerázkódott. Kérem, kössön össze a legfelső tanács titkárságával. Kaslievet keresem a gazdasági osztályról. Mit mondjak, kikéri, a köpcös bemondta az egyik személyzeti titkár nevét, akinek jogában állt ezen a vonalon beszélni. Rövid zúgás után éles férfi hang szólalt meg, olyannyira közel, hogy össze is rázkódott tőle. Halló! Kaslyev elvtárs, én vagyok. Kiszeljov, székek ellenének, valami összejövetel lesz. Ne is folytassa, Kiszeljov elvtárs. Hányra küldjem fel őket? Egy óra múlva kezdenénk. Akkor hát minden rendben, rendben, viszontlátásra. A köpcös letette a kagylót. Asztalára könyökölt és kezébe temette az arcát, így ült, mozdulatlanul, háromnegyed órán át, mint egy szocialista-realista stílusban készített rodinszobor. Pontosan 45 perccel múltával felvette a kabátját, lement a liften a garázsba, átsietett az autók között, felmutatta az igazolványát, aztán kilépett a ragyogó novemberi napfénybe. Végig sétált a fák között, felvette széles keretű napszemüvegét, elgyönyörködött a hagymakupolákról visszaverődő napsugarakban, megkerülte az ismeretlen katona emléklángját, ahol a hagyományoknak megfelelően most is két frissen esküdött pár rótta le a kegyeletét, átsétált a hídon, s mielőtt lement volna róla, megállt, a kőkorlátra könyökölt és lenézett a vízre. Egészen addig bámulta a piszkos szürke vízfelületet, amíg valaki meg nem állt mellette. A köpcös anélkül, hogy felnézett volna, megismerte a nyurga férfit. Annyira volt Kaslyev, mint ő Kiszeljov. Bár lényegében véve neki magasabb volt a beosztása, mint a nyurga férfinak, mégis rettegett tőle. Aki olyan hosszú időt lehúzott Szuszlov mellett, nem lehet akárki. És a mostani beosztása sem lebecsülendő. A nyurga a vízre nézett, és halkan megkérdezte. Nos, a köpcös, miután meggyőződött róla, hogy nincs senki a közelükben, szinte levegő után kapkodva elmondott mindent, amit Patkanovtól hallott. A nyurga, szürke ruhás, fekete kabátos férfi, anélkül hallgatta végig, hogy egyetlen egyszer is közbeszólt volna. Sőt, még akkor sem szólalt meg, amikor a köpcös befejezte mondandóját. Hosszú percekig tartó hallgatás következett. A köpcös nem lepődött meg, ismerte a másik szokását. Ezúttal azonban kihozta a sodrából a hallgatás. Éppen nyitotta volna a száját, de a nyurga megelőzte. Úgy gondolom, Patkanov jó munkát végzett, bár a végső szó kimondása, természetesen, nem az enyém. Rövidesen megkapja az értesítést. A székek miatt megcsapjon lármát, és küldesse vissza őket. Lármát csapok. De ne túl nagyot, esetleg még feltűnne valakinek. Egyéb, a köpcös szívesen megkérdezte volna, hogy mit hallott, sikerül-e a jobbszárnynak kierőszakolnia egy rendkívüli központi bizottsági ülést, amelyet már mindenfelére bezsgetnek, de mégiscsak nevetséges lett volna, ha ő, a KB titkár érdeklődik valakitől, aki még csak nem is tagja a KB-nak. A nyurga váratlanul a vízbe köpött. Szeretném, ha rövidesen vége lenne mindennek, mondta talányosan, aztán megfordult és zsebredugott kézzel elballagott a folyó túlsó partja felé. A köpcös, aki nem volt vallásos, sőt templomban is csak egyszer volt, amikor annak idején nagyon kellett veretnie egy pópát, gondolatban összetette a kezét és a nem létező Istenhez fohászkodott. Add, hogy sikerüljön, uram, add, hogy sikerüljön, aztán ő is a vízbe köpött és visszament a Kremlbe. Moszkva, február 1. Viktor Mihajlovics Isztyakov őrnagy ezen az éjszakán is tök részegen tántorgott haza. Vologya Kubisnál, egykori akadémiai hallgatótársánál töltötte az estét, akivel néhány nappal korábban egészen váratlanul akadt össze egy